ebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján, hétfőn, majd dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a Líceum aulájában az alapító emléktábláját. A rektorasszony felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása, megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist, és szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi ház a tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja ma is. Ternyák Csaba egriesek a háladó szentmisén megemlítette, hogy Eszterházy püspök az érseki palota kápolnájának építtetőjeként egy feszületet helyeztetett az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. November 15-én vesznek végső búcsút Kozma Imre atya katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapítójától a budapesti Szent István Bazilikában. A temetés nyilvános lesz, de regisztrálni kell a részételhez a temetés@maltai.hu e-mail címen. A Szeretett Szolgálat tájékoztatása szerint a temetés napján a bazilika délben bezár, majd 14 órakor újra kinyitja kapuit. A temetése érkezők délután 3 óráig járulhatnak a koporsóhoz, hogy kegyeletüket kifejezzék. A szentmise 15 órakor kezdődik, a szertartás után pedig a Szent István Bazilika altemplomában helyezik örök nyugalomra Kozma Imre atyát. Utalvánnyal segíti a szeptemberi Dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Több mint 100 árvízkárosult családot és több önkormányzatot is támogatnak az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban. Az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudják fordítani a károsultak az utalványokat. Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László, Az országgyűlés elnöke Chao Lö-chi, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizottsága elnöke meghívásának tette eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezi ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés harmadik találkozójának résztvevőit. Interjú Sági György történésszel, a Fraknói Vilmos római kutatócsoport tagjával. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezte ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. Don Mimmóként ismerik azt a főpásztort, akit Ferenc pápa utólag hozzátett a december 7-i konzisztóriumon kreálandó bíborosok névsorához. A kalábriai származású érsek 2020 óta vezeti a nápolyi főegyház megyét. A kiszolgáltatottak iránti szociális érzékenységéről ismert. Így tehát újra 21-re áll vissza az új bíborosok száma, miután az indonéziai Siukur lemondott címéről. Bíborosnak lenni szolgálat és felelősség. Ne hívjatok eminenciásnak, Don Mimmo vagyok, és mindig is az maradok, nyilatkozta a főpásztor, akit Ferenc pápa hozzáadott a decemberi konzisztóriumon kreálandó bíborosok listájához. A hírt a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni hozta nyilvánosságra hétfőn délután. Meglepetés volt az egész főegyház megyének és magának az érseknek is a bíborosi kinevezés, aki a vatikáni médiának elmondta. A kinevezés, amellyel Ferenc pápa ma hozzáadott a bíborosi kollégiumhoz, nagyon meglepett és kettős reakciót váltott ki belőlem. Egyfelől érzem ennek a felelősségnek a súlyát, amellyel a pápa arra hív, hogy tágítsam ki a szívemet, hogy segítsem őt szolgálatában, és képviseljem gondoskodó szeretetét az egyetemes egyház és az egész világ iránt. Másfelől őszinte hálát érzek Ferenc pápa iránt, nem annyira a figyelemért, amellyel kitünteti személyemet, hanem azért, mert azzal, hogy erre a szolgálatra hívott, a Dél gyermekére tekintett, a déli egyház püspökére, azé a Dél-Olaszországéra, amely egyszerre a fáradozás és a remény földje. Domenico Battaglia hozzátette, kötelességemnek érzem ebben az új megbizatásban magammal hozni az örömöket és a reményt, a bánatot és a szorongásokat, melyek a mai embereket, főleg a szegényeket érintik, és mindazokat, akik szenvednek a déli régiókban nálunk és a világ déli föltekén, nem csak földrajzi, hanem egzisztenciális értelemben is. A kinevezett bíboros biztos benne, hogy számíthat a nápolyi egyház imájára, és mindazokéra, akikkel közös az utuk. Saját magát pedig arra emlékezteti, hogy bíborossá válni nem kiváltság, hanem felelősség. Olyan felelősség, amelyben osztozhatunk abban a mértékben, amennyire együtt haladunk, egymás szolgáinak érezve magunkat. Végül azt kéri az érsek, ne hívjatok eminenciásnak, ahogy valaki már így szólított, én Dom Mimmo vagyok, és maradok mindig. Így tehát visszaáll az eredeti létszám, amelyet Ferenc pápa az október 6-i úrangyala elimádkozásakor jelentett be, mely az eredetileg 21-ről 20-ra csökkent, amikor Pascalis Bruno Siukur, indonéz ferences püspök azt kérte, hogy a közelgő konzisztóriumon ne nevezzék ki bíborossá. Siukur püspök folytatni kívánja személyes fejlődését az egyház és Isten népe szolgálatában, és ez a döntés abból a vágyból fakad, hogy tovább mélyítse papi életét, amint arról a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott. Nápoly mellett Torino a másik nagy olasz érsekség, amely most újra bíborosi székhely lesz Roberto Repole érsek bíborosi kinevezésével. Domenico Battaglia, ismert nevén Dom Mimmo, nagy tapasztalattal rendelkezik a fiatalok és kábítószerfüggők lelkipásztori ellátásában. A pápa beválogatta a szinodalitásról szóló szinódus két ülésszakának tagjai közé is. A kalábriai születésű 61 éves főpásztor 4 éve áll a nápolyi érsekség élén, előtte a Benevento tartomány Cserrétó egyházmegye püspöke volt. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Catanzarói Szent 10. Pius pápai szemináriumban folytatta. 1988-ban szentelték pappá. Az évek során plébános, rektor, egyházmegyei hivatalok vezetője, kanonok volt. 2016-ban Ferenc pápa bízta rá a cserrétói püspöki széket. Püspöki elmondatául Jézusnak az út szélén kolduló vak Bartimeushoz intézett bátorító szavait választotta. Bízzál, kelj fel, hív téged! Battaglia érsek a gyengék és kitaszítottak iránt mutatott figyelméről ismert. 1992 és 2016 között segítette a kábítószerfüggőket a Kalábriai Szolidaritás Központ élén. 2006 és 2015 között az Országos Terápiás Közösség elnöke volt. 2000-től 2006-ig a Catanzarói Betánia Alapítvány alelnökeként dolgozott, egyházmegyei segély és karitatív szolgálatot folytatva. Nápolyban nagy elismerésnek örvend a papság és a helyi hívek körében. Érsekként az első üzenetében úgy fogalmazott, testvérként megyek a testvérek közé, egy olyan városban, dél gyöngyszemében, mely reménykedik és küszködik a sok szociális probléma közepette. Mindig elítélte az erőszakot és a bűnözést. A következő 10. konzisztóriumon, amelyet Jorge Mario Bergoglio december 7-ére összehívott, csupán egy nem pápa választó bíborost kreál majd, Angelo Acerbi volt nunciust. Domenico Battaglia érsekkel kiegészülve 11 európai, közülük 5 olasz, 6 az amerikai kontinensről, 5-en dél-amerikaiak, 3 ázsiai és 1 afrikai főpásztort találunk. December 7-től a bíborosi kollégium létszáma tehát 256 lesz, akik közül 141-en vennének részt egy esetleges pápa választáson, míg 115-en már betöltötték 80. életévüket, ezért nem választó bíborosok.
A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozójának résztvevőit. A kiszolgáltatottak segítése mindig kiváltság, lehetőség Krisztus testének megérintésére, és lehetővé teszi számunkra, hogy az evangéliumot hirdessük a keresztény elkötelezettségben a legrászorultabbak iránt. Ezt hangsúlyozta Ferenc pápa Ángel García Rodríguez atyának, a Béke Hírnökei Egyesülete által támogatott egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozója résztvevőinek. A vatikáni konzisztóriumi teremben tartott audiencián a pápa emlékeztetett arra a 3 alapelvre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházak olyanok legyenek, mint a tábori kórházak. Hirdetni Krisztust, orvosolni az egyenlőtlenségeket, és reményt vetni. Majd kötetlen szavakkal szomorúan hozzátette, azért is tegyük ezt, mert egy papot idézett, aki örül annak, hogy 1200 hívője van a Szentmiséken a 250 ezer lakosú városnegyedben. Tudatában kell lennünk, hogy kevesen jönnek a templomba, és nekünk kell megkeresnünk őket. A pápa spanyolul kifejtette, hogy Krisztus hirdetéséhez, aki mindig a legsebezhetőbbekkel jár, mivel először ő maga is szegényé lett, elengedhetetlen, hogy tanúságot tegyünk ezeknek az embereknek a befogadásáról, inkább konkrét gesztusokkal, mint szavakkal, és hogy felkeressük őket, mindegyikükben Krisztus arcát látva. Ekkor előkészített beszédét félretéve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy fontos Krisztus befogadása a szegényekben és a migránsokban. A migránsokat azért húzom alá, mert Olaszországban és Spanyolországban ez egy realitás. Nem akarom azt mondani, hogy probléma. Egy realitás, nem? Másrészt pedig legyünk hálásak, hogy érkeznek migránsok, mert az átlag életkor itt egy kicsit botrányos. Azt hiszem, az átlag életkor Olaszországban 46 év. Nincsenek gyerekeik. Ó, igen, mindenkinek van kutyája vagy macskája, de gyerekük nincs. Érkeznek a bevándorlók, és bizonyos értelemben ők azok a gyerekek, akiket nem akarunk megszülni. Gondolkozzatok el ezen egy kicsit, kérte a pápa. Ezután helyre kell állítani a társadalmi szövetet az egyenlőtlenségek kijavításával, mert senki sem maradhat közömbös mások szenvedése iránt. Apostolkodásotokkal elítélitek a társadalomban, hogy a gazdagok és a szegények közötti néha nagyon nagy egyenlőtlenség nem az, amit Isten akar az emberiség számára, és az igazságosságban ezeket az egyenlőtlenségeket kell feloldani. A pápa ismét félretéve az írott szöveget, kiemelte a gyerekekkel és az idősekkel szemben fennálló egyenlőtlenségeket. Az idősebb embereket kiselejtezik, mintha semmivel sem tudnának hozzájárulni a társadalomhoz. És gondoljunk a gyerekekre, amikor bizonyos munkákra felhasználják őket, majd elhagyják őket. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi történik a gyerekekkel, mi történik az idősekkel. Az idősek a bölcsesség forrásai, és tanúi vagyunk annak a botránynak, hogy egy nyugdíjas otthon gardróbjában tartjuk őket, mutatott rá Ferenc pápa. Végül nyomatékosította, hogy reményt kell elvetni minden emberbe, akit befogadtok, mert nincs otthona, mert menekült, mert egy kiszolgáltatott helyzetben lévő család része, mert a háború vagy bármi más okból áldozat, amely miatt peremre szorul. Bár ezek a testvéreink gyakran elnyomottnak érzik magukat, amikor egy zsákutcának tűnő panorámával szembesülnek, emlékeztessétek őket arra, hogy a keresztény remény minden helyzetnél nagyobb, még ha nem is könnyű ezt mondani egy háborús sebesültnek, de ki kell mondani, mert az alapja Istenben van, és nem az emberben. Az optimizmus egy dolog, ami rendben van, de a remény egy másik dolog, teljesen más, hangsúlyozta a pápa. Majd arra hívta azokat, akik az egyházban elkötelezték magukat a legsebezhetőbbek iránt, hogy fedezzék mindig fel, egy kiváltságról van szó, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor lehetőségünk van közel kerülni hozzájuk, és felajánlani nekik a segítségünket, ez alkalom arra, hogy megérintsük Krisztus testét, mert az evangélium közvetítése nem elvon dolog, nem ideológia, ami egy indoktrinációra redukálódik. Nem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az evangéliumot konkréttá tegyük a keresztény elkötelezettséggel a leginkább rászorulók iránt. Ebben áll az igazi evangelizáció, nyomatékosította Ferenc pápa. Folytassátok tovább a remény, az irgalom és a szeretet közvetítését mások felé, hogy meggyőződve erről az igazságról csatlakozhassanak a legszegényebbek szolgálatához.
Sági György történész novemberben a pápai államtitkárság történeti levéltárában és az apostoli levéltárban folytat kutatómunkát. Szerkesztőségünkbe egy friss kiadványjal érkezett, mely a kalocsai érsekség történetével foglalkozik. A kalocsai főegyház megyét Szent István király kezdetektől fogva érsekségként alapította, és a királyi székhelynek otthont adó esztergomi érsekség mellett az ország második legmagasabb rangú egyházmegyéje. Most hallgassák meg Sági György történésszel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sági György történészt, a Fraktnői Kutatócsoport tagját, aki a karocsai érsekség évszázadai történelmi munkával nemrég megjelentkezett, és ennek könyvnek ő terkesztője és társ szerzője is. Kedves György István hozott nálunk, és arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet. Mit lehet és mit kell tudnunk a kötet keletkezéséről, és mik a könyv születésének az előzményei?
Köszönöm szépen a lehetőséget, az, hogy most itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. A Fraktnői Kutatócsoport Szóban forgó kiadványa szeptember elején jelent meg a Budapesti Katolikus Egyetem támogatásával, a Kalocsai Érsekség évszázadai címet viseli. Immár évtizedes múltra megy vissza, hogy a Fraktnői Kutatócsoport szervezésében nyári akadémia kerül megrendezésre, rendszerint augusztus hónap elején. Ez egy vándorakadémia, elsősorban jelenlegi és egykori bázmányos hallgatók számára szervezzük. Több esetben is előfordult, hogy a helyszínként megjelenő egyházmegye története került terítékre a programban, így volt Egerben és Győrben is. 2023. augusztusában Kalocsán volt az immáron 9. Fraktnői Nyári Akadémia. Az ekkor elhangzott egyes adások tanulmánnyal formált változataiból született meg ez a könyv. Szerkesztését Kanász Viktor kollégámmal közösen végeztük. E munka eredményeként tarthatjuk immárunk kezünkben a gondolatkiadó gondozásában és Tusor Péter professzor úr sorozatszerkesztésében minap megjelent kötetet, a Kalocsai Érsekség évszázadait.
Kedves György, beszélhetünk-e könyv esetében valamilyen egyház történet írásról?
Valóban a Fraktnői Kutatócsoport főkutatási mesdjén a vatikáni kutatások foglalnak helyet. Ezen kívül azonban proféjának másik fontos területét a magyar egyházmegyék történetének feltárása és bemutatása jelenti. Innen nézve tehát valóban egyházmegye történet írásra törekvésről beszélhetünk, jelen esetben is. Hajdanán a 19-20. Század fordulóján Fraktnői Vilmos és Lukcsics József munkájának köszönhetően láttak napvilágot a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis nagyszabású kötetei, melyek a kiinduló pontját jelentették hazánkban a szakszerű egyházmegye történet kutatásának és művelésének. A beszélgetés tárgyát képező kötet esetében természetesen egy tanulmánykötetről van szó, ami nem helyettesíteti a Kalocsai Érsekség történetének monografikus bemutatását, de remélhetőleg részleteiben így is hozzájárul ahhoz, hogy a már több mint ezer esztendős Szent Istváni alapokon nyugvó Kalocsai Egyház történetét mind jobban megismerje, mind a történész szakma, mind pedig az érdeklődő olvasó.
Tartalmukat tekintve milyen írások kerültek bele ebbe a kötetbe?
9 tanulmány tartalmaz a könyv, középkortól a 20. századig egyaránt található benne olvasnivaló. Tusor Péter előszavát követően 4 fejezetbe lett bontva a 9 szerző írása. Arra itt most nincs lehetőség, hogy mindegyikről említést tegyek. Az érdeklődő hallgató a kutatócsoport oldaláról letölteti az egész könyvet, ez a institutumfraktnui.hu. Annyit jegyezzünk meg, hogy az egyes írások változatos megközelítésen keresztül mutatják be a Kalocsai Érsekség történelmét. Az egyház történet többek között egyaránt keveredik a politika történettel, köztörténettel, kodikológiával és művészettörténettel. 2 munkát emelek most ki. Az elsőként példaként a saját tanulmányomat hoznám fel, mely a Gladfelder Gyula és Grősz József kinevezése a Kalocsai érseki székbe 1942-43 címet viseli. Vatikáni és magyarországi forrásokat egyaránt felhasználtam megírásakor. Szegedi kutatásom során nem várt örömért, ugyanis előkerült a tudomásunk szerint eredetiben felmaradt egyetlen bulla, ami Grősz Kalocsai kinevezésre vonatkozik. Ennek címzetje Gladfelder volt, mint a szufragáneus Csanádi egyházmegye püspöke. Sajnos a Grősznek, illetve a Kalocsai főkáptannak szóló bulláknak csak géppel írt átiratuk és fordításuk van meg ezen kívül. A korszak vatikáni forrásainak kutathatóvá válásának köszönhetően Grősz Kalocsai kinevezésének háttérébe is sokkal jobban rálátásunk immár. Lakatos Adélnak Császka György Kalocsa bácsi érsek elfedett műgyűjteménye című tanulmányát emelném ki itt még példaként. Rendkívül alapos és szertágazó kutatómunka során rekonstruálta a korábbi szepesi megyéspüspök utóbb Kalocsa bácsi érsek tetemes műgyűjteményének összetételét. Így az eddig még a szakirodalom által sem említett 1905-ben nagy részben elárverezett, a kortársak által is méltatott gyűjtemény összetétele vált ismerté ezáltal. Itt is megemlékezel Fraknői Vimos halálának idei centenáriumáról. Legyünk bizakodók, hogy ahogyan eddig is időről időre születtek az egyházmegye történetírást előmozdító és továbbvívő munkák, úgy ezután sem marad ez a kutatás terület sem parlagon. Jelen kötet esetében is reméltek elmondható lesz, hogy valamelyest átmenetileg enyhíti az eleddig a Kalocsa bácsi érsekség történetét felőle monografikus feldolgozás hiányát, amire korábban már utaltam is.
Kedves György, köszönöm az értékes beszámolót, további jó kutató munkát kívánok itt Rómában, levéltárakban, illetve otthon is.
Köszönöm szépen.
Sági György történésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a belső értékekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Istenünk, Te megszenteled egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha lehetne egy ilyen mutatón megjelölni, hogy ti mennyire érzitek magatokat feltöltődve, mint egy elem, ahogy szokta jelezni, hogy mikor fog lemerülni, és mennyire van feltöltődve, ilyen szempontból hogy érzitek magatokat, mennyire vagytok feltöltődve, és mi az oka?
Egészen fel vagyok töltődve, de teljesen nem, mert ugye még reggel van, és kicsit fáradt vagyok, de attól jó kedvem van, és ezért szerintem feltölti az elemet.
Én is azt mondanám, hogy nem vagyok teljesen feltöltődve, mert még elég korán van.
Az én energiaszintem körülbelül ott az 1-est és a 2-est mutatja, így az őszi szünet előtti napokban már egy picit megfáradtam, de lelkesen próbálok helytállni, és a rám bízott feladatokat elvégezni. Amikor először jöttetek egyedül iskolába, akkor emlékeztek-e arra, hogy mitől féltetek, vagy milyen érzések voltak bennetek, mikor először egyedül jöttél? Tehát nem amikor először jöttél iskolába, hanem amikor már olyan nagy voltál, hogy azt merték neked mondani, hogy gyere el egyedül. Emlékeztek-e erre?
Akkor már nem féltem, mert ugye azelőtt már egy évvel mindig a Nórival jártunk haza, és ugye megtanultam az utat, meg nem féltem, meg a közlekedést is megtanultam, ezért biztonságban éreztem magamat.
Viki?
Nekem így elsőre egyedül csinálni dolgokat, az általában egy kicsit fura szokott lenni, mert ugyan szeretek egyedül lenni, de mégis kicsit nehéz megszokni, főleg úgy, hogyha mondjuk azt a dolgot eddig mondjuk valaki társaságában csináltad.
Amikor először jöttem egyedül iskolába, mentem le a boltba vásárolni, vagy buszoztam el egy barátomhoz, akkor azt éreztem, hogy kezdek felnőtté válni. Egyedül is el tudom intézni azt, ami nekem fontos, a felnőttek pedig megbíznak bennem. Mintha közelebb kerültem volna ahhoz, hogy egyenrangú legyek a nagyokkal. Most már talán túl vagytok ezen az első alkalmon, amikor valamit rátok bíznak a felnőttek. Hogyan érzitek most magatokat ezen a fejlődési szinten? Mennyire érzed, hogy rád bíznak a felnőttek, vagy megbíznak dolgokra? Hogy érzed magad, Viki, ebben a feladatban?
Én úgy érzem, hogy eléggé jó vagyok ebben, illetve nekem már az is bizalom, hogyha elengednek egyedül Egerbe, vagy akárhova máshova, hogyha elengednek nekem már, az is egyfajta bizalom, vagy hogyha elengednek sétálni, hiszen már akkor is a szüleink ugyebár megbíznak bennünk, hogy elmehetünk egyedül, vagy akár a barátainkkal, és hogy nem történik belőle semmi baj.
Barna, te hogy állsz a rád bízott feladatok elvégzésével? Mit érzel ilyenkor? Vagy hogyha mondjuk abban, amiben tehetséges vagy olyan feladatokat, mondjuk most szerepeltetek, úgy tudom, az október 23-ai megemlékezéskor készített irodalmi műsorban is, hogy milyen érzés számodra ez, amikor így megbíznak vagy rád bíznak dolgokat?
Én ezt megtiszteltetésnek tartom, hogy engem választanak az ilyen feladatokkal, és próbálom a lehető legjobban, a képességeimhez mért legjobban teljesíteni, mert ha valaki megbízott bennem, én nem szeretnék csalódást okozni neki.
Minden ember szereti maga intézni az ügyeit. Ettől úgy érzi, hogy elismerik őt, tiszteletben tartják a szándékát, elfogadják a döntéseit. Kérni olyan, mintha képtelen lennék megoldani egy problémát, vagy éppenséggel kevésnek, gyöngének bizonyulnék. Mintha alacsonyabb rendű lennék, mint a többiek, különösen az, akitől kérnem kell. Ti mennyire tudtok kérni másoktól szívességet, vagy segítséget, vagy bármi egyéb dolgot? Hogy állsz ezzel, Viki?
Én igazából elég nehezen mondhatni, mert nem nagyon szeretek így másokra támaszkodni, hogy nem szeretném, hogyha nekik teher lenne az, hogyha én kérek tőlük valamit, esetleg egy szívességet, vagy bármi mást, viszont van olyan helyzet, amikor nem tehetsz mást, és muszáj kérned.
Nagyon nehéz dolog az, amikor csak küszködik az ember, de nem kér segítséget, és ez különösen akkor van ez így, amikor nem is bízom abban, hogy bárkitől segítséget kérhetnék. Ha segítséget kérsz, annak biztos, hogy van jó és rossz oldala, hát mi az, ami jó, és mi az, ami rossz benne, Barna?
Az, hogy a feladat végül el lesz végezve, de az a rossz, hogy azt nem magunktól csináltuk, és nem mi jöttünk rá, mi oldottunk meg, és ezért nem fejlődünk annyira, mint hogyha egyedül oldottuk volna meg.
Mit gondoltok arról, Viki, hogy te kitől kérsz szívesen?
Olyan emberektől, akiket régebb óta ismerek. Persze biztos vannak az embereknek az életükben olyan esetek, amikor egy idegenhez kell oda mennie, mondjuk kérnie egy 100 forintost, vagy esetleg, hogy váltsa fel a pénzét, és ezek az esetek szerintem így elég nehezek, főleg azoknak az embereknek, akik nem nagyon szeretik így a társaságot, vagy hogy így oda menni idegen emberekkel, és inkább ilyen visszahúzódóabbak.
Mit szóltok ahhoz az állításomhoz, hogy szívesebben kérünk segítséget a gépektől, a telefonomtól, a különböző alkalmazások, ha eltévedtem, vagy nem tudom az útirányt, vagy nem ismerek fel valakit, akkor gyakrabban fordulunk-e szerintetek manapság gépekhez, mint az emberekhez?
Szerintem elég sok esetben igen, viszont ez a GPS az sem a legjobb van, amikor az sem mondja meg jól az utat, és ugye bár ilyenkor oda kell menni az emberekhez, és útbaigazítást kell kérni.
Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy inkább ráhagyatkozunk a gépek segítségére, ahogy te is mondtad, a GPS-re, és próbáljuk meg nem is emberekre, hanem gépekre bízni azokat a feladatokat, amiket pár évvel ezelőtt még emberek segítségével oldottunk meg. És sajnos, hogyha az életed vezetésére gondolsz, vagy magára a pályaválasztásodra, a te céljaidra, az úti céljaidra, itt a földi élet során, akkor mennyire érdekel érdekes az, hogy itt ezt viszont nem cserélhetjük le gépekre. Tehát nem mondhatja meg semmiféle akármilyen program, vagy pályaválasztási tanácsadó, vagy akármilyen szoftver, hogy te mit kezdjél az életeddel, milyen döntéseket hozzál, hová menjél tovább tanulni, kit válasszál barátnak, kit válasszál társnak, ki legyen a te bizalmasod, ki legyen az, akivel megosztod az életedet, mennyire bízol meg a szüleidben. Tehát, hogy azt akartam ezzel csak rávilágítani, hogy vigyázzatok, mert nagyon sokszor ugye ráhagyatkozunk gépekre, alkalmazásokra, műholdak segítségével próbálunk válaszokat keresni arra, hogy milyen lesz az időjárás, mikor kell fel a nap, mikor nyugszik le, mennyi eső fog esni ebben a hónapban, milyen költségvetésünk lesz, nagyon sokszor. Viszont ne felejtsük el azt, hogy az Isten kezébe tegyük le az életünket, és ő az, aki az életünk GPS-e lesz, ő az, akire rá tudsz hagyatkozni, ő az, akiben meg tudsz bízni, és akinek a kegyelmével és gondviselésével majd az életed, az örök élettel a célba ér. Jézus is gyakran buzdított minket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, csörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Amikor imádkozni tanította az apostolokat, akkor tulajdonképpen egy kérés listát adott át nekik. Légy szíves, Viki, olvast fel nekünk úgy a mi atyánkot, hogy jelöld be azokat a kéréseket, amelyeket Jézushoz szoktunk intézni.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Te melyik kérést szereted a legjobban a hét közül?
Én azt, hogy legyen meg az akaratod, mert az egy nagyon mindennapos dolog, hogy sok ember elveszettnek érzi magát, és nem tudja, hogy most mi lesz, és hogy ilyenkor imádkozni kell, mert az Isten mindent kitervelt, hogy hogy lesz, és hogy meglegyen az akarata, ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
Nekem is ez a mondat áll a szívemhez a legközelebb, mert ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ne úgy legyen, amit én szeretnék, és ne az legyen, amit én gondolok, hogy nekem jó, hanem hogy teljesüljön be az, amit az Isten akar, és hogy el tudjam fogadni mindazokat az ajándékokat, amelyeket Isten akar adni számunkra ezen a mai napon, vagy akár az egész életünkben. Legyen az akár jó, vagy akár rossz dolog is, de tudom azt, hogyha Isten megengedi, hogy az a fájdalom vagy szenvedés megtörténjen az életembe, akkor ad ahhoz is erőt, hogy ezt a fájdalmat, szenvedést és megpróbáltatást az ő kegyelmével át tudjam élni, meg tudjam élni, és tudjam ezt a keresztet hordozni. Ez az Istenre való ráhagyatkozás nyilvánvaló, hogy az én életem során is úgy, ahogy felnőtté váltam, úgy jöttem rá ezekre szépen lassan, hogy mennyire jó is az, hogy az Isten oltalmában növekedhetem. És melyik az a kérés, amit legkevésbé értesz, és amelyiket legnehezebbnek érzel?
És ne vigy minket kísértésbe, szerintem az úgymond a legnehezebb, már pedig olyan értelemben, hogy az ember ugye nagyon sokszor bűnbe esik, és nagyon nehéz ugye nemet mondani a kísértésnek.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Jézus nagyon közvetlenül beszélgetett az atyával, nem félt tőle. Neki az imádság feltöltődést jelentett. Hogyan volt ez lehetséges? Úgyhogy mindig így szólította meg Istent, Atya, én atyám. Szerette őt, és tudta, hogy Isten is nagyon szereti őt. Amikor imádkozott, az olyan volt, mintha az édesapjával vagy a legjobb barátjával beszélte volna meg a dolgait. Ilyenkor kért is Istentől. Ő nem érezte furcsának, cikinek, hogy elmondja, mire lenne szüksége, hiszen tudta, hogy ha valakivel ilyen jó viszonyban vannak, azelőtt nem kell semmit sem szégyelnie. Jézusnak volt azonban még egy titka. Tudta jól, hogy az Atya mellett ott van még a Szent Háromság harmadik személye. Őt úgy hívják Szent Lélek. Egy régi imádságunkban így szólítjuk meg őt, ajándékos jó barát. Azért adták neki ezt a nevet, mert ő adja át az embereknek azokat az isteni ingyenes ajándékokat, segítségeket, kegyelmeket, amelyekre leginkább szükségük van. Szerintetek mi lehet olyan nagyszerű a Szent Lélek eljövetelében, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk, ha ő elmegy? Vajon mire gondolhat ott Jézus? Hogyan tölti be a Szent Lélek a küldetését, azt, amit az Atya adott az ő számára? Mit jelent ő nekünk?
Lelki erőt és bátorságot ad a mindennapjainkhoz.
Fogalmazd meg, hogy milyen segítségre, nem anyagi, nem tárgyi ajándékokra, de mire lenne leginkább szükséged a Szent Lélektől?
A bátorságot mondanám, ugyanis, bár úgy gondolom, hogy azért kiskoromhoz képest egészen bátrabb vagyok, mint akkor voltam, viszont úgy érzem, hogy még mindig vannak korombeli emberek, akik még mindig bátrabbak és jobban mernek menni mindenfelé, úgyhogy én még több bátorságra vágynék.
Én kitartásra, mert most ugyan a középiskola, nagyon sokat kell tanulni, és ahhoz ugye kitartás kell meg, hogy leüljünk és tanuljunk több óra hosszát, és én ezt kérek segítséget a Szentlélektől.
Én pedig a Szentlélektől nagyon sokszor, hogyha így belegondolok, hogy ebben az életszakaszban mire van leginkább szükségem, akkor bölcsességre. Hogy a jót és a rosszat meg tudjam különböztetni, hogy tudjak úgy dönteni, hogy a másoknak a javát szolgálja. Lehet, hogy közvetlenül az a csapda, hogy úgy jónak tűnik az a dolog, és igazából, amikor viszont azt választod, akkor csapdába kerülsz. Nagyon nehéz az embernek egyedül jól döntenie, és én ezért szoktam kérni a Szentlélek Istennek a segítségét, hogy adjon nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, és hogy mindig az ő akarata szerint tudjak szolgálatot teljesíteni, és hogy a rám bízott embereket a jó úton vezessem. Ferenc pápa 2014. április 2-án a házas életről mondott beszédet, és szerinte három szó nyújthat minden nap nagy segítséget. Melyik lehet ez a három?
Kérem, köszönöm, bocsánat.
Most nézzük meg, hogy mit jelent ez a három szó. Légy szíves, Viki, magyarázd el nekünk, hogy mit jelenthet ez a kérem, kérlek, légy szíves kifejezés.
Mindannyian szorulunk segítségre, ki így, ki úgy. Nem kell szégyelnünk, hogy segítséget kérünk. Ettől nem vagyunk kicsik és nem vagyunk gyöngék, hanem éppen ellenkezőleg bátrak és erősek.
A köszönöm kifejezés, Barna.
Akár, hogyha megajándékoznak minket, vagy mi ajándékozunk meg mást, ez az a szó, amit mindig mondunk, a köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy együtt lehetünk, hogy osztozhatunk, hogy bízol bennem, és én is bízhatom benned.
A bocsánat.
Vannak alkalmak, amikor segíthettünk volna, de nem tettük meg, vagy esetleg úgy segítettünk, hogy az nem volt jó, inkább bajt, kárt okoztunk. Általában ilyenkor újra bátorságra és erőre van szükségünk, hogy kimondjuk, bocsánat, ezt elrontottam. De nem félek beismerni, mert bízom benned.
Számotokra a három kifejezés közül a kérem, a köszönöm és a bocsánat, melyik az, amit nagyon gyakran szoktál használni, és melyik az, amit abszolút vagy nagyon nehezen mondasz ki?
Nekem olyan, amit nem mondok, szerintem nincs, mert én merem mind a három szót használni bátran, de amit legtöbbször mondok, az bocsánat, mert én minden apró dolgért bocsánatot szoktam kérni. Mert olyankor azt súgja nekem a lelkiismeretem, és sokszor van úgy, hogy még napokkal rá is ilyen nagyon kis dolgokra eszembe jut, és akkor rosszul érzem magamat, hogy én akkor nem kértem bocsánatot, vagy nem jól cselekedtem.
Hát számomra sincs ez a három közül olyan szó, amit nehezen tudnék kimondani. Inkább olyan, amit ritkábban használok esetleg, az például a kérem, azt nem mondom annyira sokszor. Én viszont a köszönömet választanám, mert szerintem azt elég gyakran mondom, és elég gyakran megköszönök dolgokat. Például, hogyha mondjuk leülünk ebédelni, akkor is ebéd után mindig megköszönöm anyának, és akkor mondom neki, hogy nagyon finom volt, köszönjük szépen.
Az ajtóra kiírt három szó, a kérem, a bocsánat és a köszönöm, arra utal, hogy sokszor mi magunk szorulunk rá arra, hogy mások segítsenek nekünk. Ajándékot szeretnénk kapni tőlük, ami lehet az idejük, a fizikai erejük, a közelségük, a megértésük, bármi, amivel jót tudnak tenni velünk, nekünk. Olykor mi magunk válhatunk ajándékká a másik számára. Szomorú volt, és mi rámosolyogtunk. Arra vágyott, hogy valaki meghallgassa, és mi leültünk mellé beszélgetni. Hogyha pedig valamilyen okból nem sikerült ez az ajándékozás, akkor az bizony rossz dolog. Bocsánatot kérnünk, vagy éppenséggel mi vagyunk azok, akik megbocsátanak. És itt a csoda, egyszerre átalakul minden, hiszen végső soron már a bocsánat, a megbocsátás is ajándék. Azt szerettem volna még hittanóránk végén megkérdezni tőletek, hogy az alábbi állítások közül szerintetek melyik az, ami igaz, és melyik az, ami hamis. Ajándékot jobb adni, mint kapni. Igaz vagy hamis, Viki?
Szerintem ez igaz, mert sokkal jobb érzés adni valakinek, főleg akkor, amikor látod, hogy örül is neki.
Ha kérek, gyengének tűnök.
Ez hamis, ez épp az erősséget mutatja, hogy ha valami nem megy, akkor merünk segítséget kérni.
Akitől segítséget kérek, az nagyobb, erősebb nálam.
Én erre azt mondanám, hogy hamis, hiszen minden ember egyenrangúnak számít.
Az ember megalázza magát, ha segítséget kér.
Ez hamis, mert a segítségkérés az nem egy olyan dolog, amit csak a gyengék meg ami csak rossz értelemben lehet.
A gyöngeség nem szégyen.
Ez igaz, hiszen vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon gyengék, vagy alapból gyengét természetűek, és ebben szerintem semmi szégyen nincsen.
Van olyan ember, aki senkinek sem tud semmiféle ajándékot adni.
Szerintem ez hamis, mert ilyen legkisebb dolgok is lehetnek ajándékok, hogy köszönünk valakinek, vagy segítünk neki a háziba, és szerintem nincs olyan ember, aki nem okozott valakinek ilyen ajándékozással örömöt.
Aki mer bocsánatot kérni, az bátor ember.
Ez igaz.
Fontos megköszönni az ajándékot.
Ez igaz, mert ezt mutatja ki legjobban, hogy örülünk, és hálásak vagyunk azért, hogy megajándékoztak minket.
Hittanóránk végén adjunk hálát a mindenható Istennek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak örvendezve, járuljatok szín elé vidám ének szóval. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, övéi vagyunk, háza népe és legelőjének nyája. Őt magasztalva lépjetek be kapuján, énekelve vonuljatok hajlékába. Adjatok hálát neki, és áldjátok az Úr nevét, mert valóban jó az Úr, szeretete megmarad örökké, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben dr. Török Csaba plébániai kormányzó teológia tanárt hallják az eukarisztiáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik, a házasság szentsége kapcsán. 3:05-kor Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk első riportjában egy újonnan nyílt időszaki néprajzi kiállításról számolunk be, mely a Dobó István Vármúzeumban látható. Utána megtudhatjuk, hogyan lesz a műanyag hulladékból kőolaj és földgáz, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Báta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Féld az Urat, a te Istenedet, életed minden napján. Tartsd meg minden törvényét és parancsolatát. Olvasom a Mózesi törvényben. Isten szent akarata megközelíti az embert, benne akar megvalósulni, és ezáltal az ember tökéletessé válását helyezi kilátásba. Az ember azonban visszahőköl a felszólítás magasztosságától, s úgy védekezik ellene, hogy beszűkíti azt. Különbséget tesz a külső és belső világ között, eszerint csak a cselekedet, a külső tett nevezhető igazán teljesen rossznak. ami az ember belsejében lejátszódik, azt nem kell annyira komolyan venni. Ezzel szemben hangoztatja Jézus, hogy az ember egységes egész, s nem szabdalható szét. Külső tetteinknek megvannak a belső előzményei. Végül is a szív mélyéből tör fel a tett, a szavak, viselkedésmódok, magatartásformák közvetítésével. Aki csak a külső tettel szemben akarja a határokat megtartani, biztosan átlépi a határokat. Ha szóban megengeded a rosszat, félig már meg is tetted. Ha szabad utat adsz neki gondolataidban, már elvetetted a tett csíráját. Az embernek kell jónak lennie, nem csak a kezének. És az ember külsőből és belsőből áll. Minden erkölcs szabály először nyűg, kényszer, amit ránk kell tukmálni. Csupán az ismétlés csinál belőle könnyen elfogadható szokást. Az örömben ne légy féktelen, a kereszthordozás és szenvedés idején ne légy kiállhatatlan, a nélkülözések és gondok közepette ne légy kislelkű, inkább arra törekedj, hogy mindig világosság légy azok számára, akik a sötétségben és a halál árnyékában élnek. Uram, léted éltet, életed szeretet és szereteted kimeríthetetlen örömforrás. Ha ezt megérteném, minden reggel, mellyel megajándékozol, szívem örömmel telne meg, s minden este szívem az irántad való bizalom melengető simogatásával térne nyugovóra. Kérlek, teljesítsd be azt, amit bennem elkezdtél, mert a te szereteted az életnél is több és jobb.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,